12. fejezet. A zsidó, a lakás gazdája hallgatni tudó sebészt kerített, aki szintén megsejtette, hogy hősünk erszénye nem üres, és közölte Lodovikóval, hogy lelki ismerete parancsára jelentenie kell a rendőrségnek a sebesült fiatalembert, akit Lodovikó bátyjának nevez. A törvény félreérthetetlen, tette hozzá. Nyilvánvaló, hogy bátyja nem önmagát sebesítette, meg nem eshetett úgy le a létráról nyitott késsel a kezében, ahogyan ő meséli. Lodovikó hidegen válaszolt a becsületes sebésznek, ha megkísérlő lelkiismerete sugallatára hallgat, ő, Lodovikó kerül majd abba a szerencsés helyzetbe, hogy mielőtt elhagyná Ferrarát, véletlenül éppen nyitott késsel esik a sebész nyakába. Amikor Fabriciónak beszámolt az összetűzésről, nagyon megszítták, de már egy percet sem veszthettek, kotródniuk kellett. Lodovikó azt mondta a zsidónak, levegőzni viszi a bátyját, kocsit szerzett, és barátaink elhagyták a házat, hogy többé ne térjenek vissza. Az olvasó bizonyára hosszadalmasnak érzi már, hogy mindazt a sok intézkedést elmondjuk, amit egy útlevél hiánya tesz szükségessé. Franciaországban most nem ismerik ezt a gondot, de Itáliában is legfőképpen a Pó vidékén mindenki az útlevélről beszél. Amint akadálytalanul kiértek Ferrarából, mint egyszerű kirándulók, Lodovikó kifizette és elküldte a bérkocsist, majd egy másik kapun visszatért a városba, és egy szediólával Fabricióért ment. 12 mérföldre bérelte a szediólát. Bologna közelébe érve barátaink a szántóföldeken át az országútra hajtattak, mely Firenzéből Bolognába vezet, a legnyomorúságosabb fogadót választották, itt töltötték az éjszakát, másnap Fabrizio erősebbnek érezte már magát, és úgy mentek be Bolognába, mintha csak sétálnának. Giletti útlevelét elégették, a színész halálának híre bizonyára elterjedt már, és kisebb veszély volt, ha azért tartóztatják le őket, mert nincs útlevelük, mintha egy meggyilkolt ember útlevelét találják a zsebükben. Lodovikó ismert Bolognában 2-3 inast, akik előkelő házaknál szolgáltak, megbeszélték, hogy náluk érdeklődik a helyzetről. Azt mondja nekik, hogy Firenzéből jön öccsével utazik, egyszer kora hajnalban, mielőtt felkelt volna a nap, öccse tovább akart aludni, és őt előre engedte. A legközelebbi faluban kellett volna találkozniuk, ahol ő, Lodovikó megáll, és itt tölti a legmelegebb órákat, de hiába várta öccsét, elhatározta, hogy visszafordul ugyanazon az úton. A fiút sebesülten találta, kővel dobták meg, és késsel több sebet ejtettek rajta, végül akik belekötöttek, még ki is rabolták. Csinos fiú, az öccse jól ért a lovag gondozásához, hajtani is tud, tud olvasni és írni, szeretne valamilyen jó házban elhelyezkedni. Lodovikó később alkalmas pillanatban még azt is el akarta mondani, hogy amikor Fabrizio összeesett, a menekülő tolvajok magukkal vitték a kis zsákot, melyben fehér neműjüket és útlevelüket tartották. Mire beértek Bolognába, Fabrizio nagyon elfáradt, útlevél nélkül nem mert egyik fogadóban sem szobát kérni, betért hát a hatalmas San Petronio templomba. Kellemes hűvösség fogadta, csak hamar egészen felfrissült. Milyen hálátlan vagyok, jutott eszébe hirtelen. Bemegyek egy templomba csak azért, hogy... Nem értem, tűnődött. Az a hivatalnok gyanakodva vizsgált, háromszor is áttanulmányozta útlevelemet, és mégsem vette észre, hogy nem vagyok 5 láb 10 hüvelyk magas, nem lehetek még 39 éves, az arcom nem ragyás. Mennyi hálával tartozom neked, Istenem, és jelentéktelen személyem mostanáig nem borult lábad elé. Gőgömnek jól esett azt hinni, hogy hiú emberi óvatosság mentett meg a Spielbergtől, mely már kitátotta torkát, hogy elnyeljen. Fabrizio, teljesen elérzékenyülve Isten végtelen jóságától, egy óránál hosszabb időt töltött a templomban. Nem hallotta, hogy Lodovikó belépett és megállt előtte. Fabrizio kezébe temette arcát. Amikor felpillantott, a hűszolga látta, hogy könnyek csorognak arcán. Gyere vissza egy óra múlva, szólt rá elég nyersen. Áhítatáért Lodovikó megbocsátotta ezt a hangot. Fabrizio többször elmondta a 7 bűnbánati zsoltárt, mindegyiket kívülről tudta. Hosszan elmélkedett azoknál a strófáknál, amelyek mostani helyzetéhez illettek. Sok mindenért kért bocsánatot Istentől, de érdemes feljegyeznünk. Eszébe sem jutott vétkei közt felsorolni, hogy csak azért akart érsek lenni, mert Mosca gróf, a miniszterelnök, ezt az állást és a vele járó előkelő életmódot tartotta a legméltóbbnak San Severina hercegné unokaöccséhez. Igaz, nem kívánta szenvedélyesen az érsekséget, de mégiscsak gondolt rá pontosan úgy, mint egy miniszteri vagy tábornoki állásra. egyetlen pillanatra sem jutott eszébe, hogy nem csak a hercegné terve hibáztatható, de az ő lelki ismerete is. Jellemző adat ahhoz a vallásossághoz, amit a milánói jezsuiták oltottak belé. Ez a vallás megfoszt attól a bátorságtól, hogy szokatlan dolgokon gondolkoz, és legfőképpen az egyéni vizsgálódást tiltja el, mint a legnagyobb bűnt. Ez már egy lépés a protestantizmushoz. Ha tudni akarjuk, miben vétkeztünk, meg kell kérdeznünk a lelki atyánkat, vagy el kell olvasnunk a bűnök jegyzékét, ott található kinyomtatva előkészület a bűnbánat szentségére című könyvben. Fabrizio könyv nélkül tudta a bűnök jegyzékét latinul, ahogyan a nápolyi teológián tanulta. Így, amikor elismételte a sort és a gyilkossághoz ért, komolyan vádolta magát Isten előtt, hogy megölt egy embert, de az életét védte. Gyorsan figyelmetlenül átsiklott a Simónia bűnére vonatkozó pontok felett, egyházi méltóságot pénzért vásárolni. Ha valaki azt ajánlotta volna neki, hogy fizessen 100 aranyat, Spárma érseki helynöke lesz, borzadva utasítja vissza az ötletet. De egyetlen pillanatra sem jutott eszébe, bár eszes is volt, s gondolataiból sem hiányzott a logika. Az is Simónia, ha Muszkagróv tekintélyét használja fel a maga érdekében. Így győzedelmeskedik ismét a jezsuita nevelés, hozzászoktat ahhoz, hogy a szembetűnő valóságot ne vegyük észre. Egy francia, akit az egyéni érdek és a párizsi irónia gondolatvilágában neveltek, rossz hiszeműség nélkül álszentséggel vádolhatta volna Fabriciót, még abban a pillanatban is, amikor hősünk teljes őszinteséggel és a legmélyebb meghatódással fordult Istenéhez. Fabrizio a templomban maradt, mindaddig, míg elő nem készítette magát a gyónásra, amit másnapra tervezett. Lodovíkot ott találta a csarnok lépcsőjén ülve, a hatalmas kőoszlopok között a San Petronio templom homlokzata előtt a téren. Mint nagy viharok után a levegő is tisztább, Fabrizio lelke is nyugodt volt, boldog és felfrissült. Nagyon jól vagyok, alig érzem már a sebeimet, szólította meg Lodovíkot. Legelőször is bocsánatot kell kérnem tőled, barátságtalanul feleltem neked, amikor a templomban beszélgetni akartál velem. Lelkiismeret vizsgálatot tartottam. No, hogy áll az ügyünk? A legjobban béreltem egy lakást, igaz, nem igen méltó excellenciához. Egy barátom felesége adja bérbe, nagyon csinos nő, és a legbizalmasabb viszonyban áll a rendőrség egyik vezető tisztviselőjével. Holnap majd elmegyek oda, és vallomást teszek, hogyan lopták el az útleveleinket. Ezt a vallomást a javunkra írják. Annak a levélnek a portóját is megfizetem, amit a rendőrség ír majd Casal Maggiore-ba, hogy megtudja, éle a községben egy Lodovico San Micheli nevű lakos, s van-e egy Fabrizio nevű öccse San Severina hercegné szolgálatában, Pármában, és kész. Siamo a cavallo! Fabrizio hirtelen nagyon elkomolyodott, arra kérte Lodovíkót, várjon egy percig, s majdnem futva visszasietett a templomba. Alig ért be, újból térdre vetette magát, alázattal megcsókolta a kőkockákat. Csodát tettél, uram, kiáltotta könnyes szemmel. Megmentettél, amikor láttad, hogy a lelkem ismét elég erős, hogy a kötelesség útjára térjen. Istenem, megtörténhetik, hogy valamilyen összetűzésben egyszer még megölnek. Halálom pillanatában emlékezz majd rám, milyen tiszta ma a lelkem. A boldogság forró hulláma öntötte el, így mondta el újra a 7 bűnbánati zsoltárt. Mielőtt elhagyta volna a templomot, odalépett ahhoz az öregasszonyhoz, aki egy nagy madonna kép előtt ült, mellette talapzatra erősített függőleges vas háromszög. A háromszög élén sok apró hegyes fog meredezett, ide szúrták az áltatos hívők a gyertyákat, melyeket Szembó híres madonnája előtt gyújtottak. Amikor Fabrizio odalépett, csak 7 gyertya égett, jól megjegyezte a számot, hogy később, ha ideje lesz rá, gondolkozzék rajta. Mennyibe kerülnek a gyertyák? Szólította meg az asszonyt. Darabja 2 bajokkó. Nem voltak vastagabbak, mint egy torszár, s talán egy láb hosszúak sem. Hány gyertyát szúrhatnánk még a háromszögre? 63-at, mert 7 már ég. Ó, gondolta Fabrizio. 63 meg 7 az 70. Ezt nem szabad elfelejtenem. Kifizett a gyertyákat, maga szúrta fel őket, 7-et ő gyújtott meg, majd letérdelt, hogy felajánlja áldozatát a madonnának, és felemelkedve ezt mondta az öregasszonynak, hálából, mert kegyelemben részesültem. Visszatért Lodovíkóhoz, éhen halok, kiáltotta. Ne együnk kocsmában egyszer, Enza, menjünk inkább a szállásunkra. Háziasszonyunk megveszi, amit ebédre kívánunk. Talán ellop 20 szót, de csak annál jobban ragaszkodik új lakójához. Azt akarod, hogy egy órával tovább éhezzem? Nevetett Fabrizio gyerekes derűvel. És benyitott a legközelebbi kocsmába, a San Petronio szomszédságában. Leült, majd lefordult a meglepetéstől. Az egyik asztalnál Pepe ült, nagynénje legbizalmasabb inasa. Ugyanaz a Pepe, aki annak idején eléje utazott Genfbe. Fabrizio intett neki, hogy hallgasson, aztán gyorsan megebédelt, arcán állandóan boldog mosoly játszott, majd végül felállt. Pepe követte, s hősünk ezen a napon már harmadszor lépett be a San Petronióba. Lodovico tapintatosan kint maradt, és a téren sétálgatott. Ó Istenem, monsignore, mi van a sebeivel? A hercegné kimondhatatlanul nyugtalan, és egy egész napon át azt hitte, hogy meghalt, s ott fekszik elhagyatva a Pó valamelyik szigetén. Azonnal küldöncöt mereztek hozzá. 6 napja keresem monsignorét, 3 napig Ferrarában voltam, bejártam minden fogadót. Hoztál útlevelet? 3 félét is. Az elsőn kegyelmességed neve és minden címe, a másodikon csak a neve, a harmadikon költött név, Giuseppe Bossi. Mindegyik útlevél 2 példányban van, meg azt szerint, hogy kegyelmességed Firenzéből vagy Modénából akar-e megérkezni. Csak egy sétát kell tennie a városon kívül. A gróf úr nagyon örülne, ha Del Pellegrino fogadóban szállna meg, a fogadós jó embere. Fabrizio úgy tett, mintha csak szórakozottan járkálna, s a templom jobb hajója felé tartott, ahol a gyertyái égtek. Merően nézte a Madonnát, majd térdre ereszkedve így szólt Pepehez. Rövid köszönő imát kell mondanom. Pepe ugyanúgy tett, mint ő. A templomból kijövet Pepe észrevett, hogy Fabrizio egy 20 frankost ad az első szegénynek, aki alamizsnát kért tőle. A kéregető kiáltozva hálálkodott, mire a könyörületes úr nyomában rögtön ott tolongott valamennyi koldus, aki ilyenkor a San Petronio téren tartózkodik. Mindegyik a maga részét kívánta a 20 frankos aranyból. A nagy tolongásban az asszonyok lemondtak arról, hogy az arany közelébe férkőzzenek, ehelyett Fabrizióra vetették magukat, kiáltoztak, és egyre kérdezték, az aranyat ugye azért adta, hogy a jóisten minden szegényének jusson belőle. Pepe suhintott egyet aranygombos pálcájával, és rájuk szólt. Hagyjátok békén, excellenzát! Ó, excellenzár, zendítettek rá az asszonyok, még fülsértőbb hangjon. Adjon egy aranyat a szegény nőknek is, excellenzát! Fabrizio sietve továbbment, az asszonyok kiáltozva követték, és a férfiak is kitódultak a közeli utcákból, sokan pénztelenek. Mintha valamilyen lázadó kis tömeg sereg lett volna össze, és ez a förtelmesen piszkos és erőszakos tömeg egyre ezt kiáltott, excellenza, excellenza. Fabrizio alig tudott kiszabadulni a tolongásból, ez a jelenet visszarántotta a földre. Csak azt kaptam, amit megérdemeltem, gondolta, a csőcselék közé keveredtem. 2 asszony egészen a Saragoza kapuig kísérte, itt sietve elhagyta a város területét. Pepe úgy állította meg a nőket, hogy botjával keményen megfenyegette őket, és apró pénzt dobott nekik. Fabrizio felsétált a kedves San Michelimbos kódombra, a falakon kívül megkerült a város egy részét, majd egy ösvényre tért, 500 lépést tett, és a Firenzei útra fordulva visszament Bolognába. A rendőrtisztviselőnek komolyan átnyújtotta útlevelét, mely legpontosabb személyleírását tartalmazta. Ez az útlevél Giuseppe Bossi teológusnak nevezte őt. Fabrizio észrevette, hogy az útlevél jobb sarkába apró piros tintafolt került, mintha csak véletlenül csöppent volna oda. 2 órával később már egy kém járt a nyomában az Excellenza cím miatt. Így szólította őt társa a San Petronio szegényei előtt, holott útlevele nem tüntetett fel olyan rangot, mely feljogosította volna, hogy szolgáival Excellenzának szólítassa magát. Fabrizio látta a kémet és jól mulatott rajta, nem gondolt már sem útlevelére, sem rendőrségre, mindennek örült, mint egy gyerek. Pepe azt a parancsot kapta, hogy maradjon mellette, de látva, hogy milyen elégedett Lodovicoval, inkább úgy határozott, maga viszi a remek híreket a hercegnének. Fabrizio 2 hosszú, nagyon hosszú levelet írt azoknak, akik a legkedvesebbek voltak neki, majd eszébe jutott, hogy még egy harmadiknak is küld, a tiszteletre méltó Landriani érseknek. Ennek a levélnek csodálatos hatása volt. Fabrizio pontosan leírta benne Zsirettivel folytatott küzdelmét. Az érzékeny főpap teljesen megrendült, a fejedelemhez is elvitte a levelet és felolvasta. A fejedelem szívesen végighallgatta, mert kíváncsi volt, hogyan próbálja igazolni az ifjú Monsignor ezt a felháborító gyilkosságot. Reverzi Márkin és számos barátja gondoskodott arról, hogy a fejedelem és egész Parma azt higgye, Fabrizio 20-30 paraszt segítségével végzett egy hitvány komédiással, aki arcátlanul nem engedte át neki a kis Mariettát. Zsarnok fejedelmek udvaraiban bármelyik ügyes intrikus úgy szabja meg az igazságot, ahogyan a divat formája Párizsban. Nem értem. Fordult a fejedelem az érsekhez. Az ilyesmit mással végezteti el az ember, hogy saját maga tegye, ez nem szokás. Azon kívül az igen komédiást, mint Giletti, nem öli meg az ember, egyszerűen megvásárolja. Fabrizio nem is sejtette, mi történik Pármában. Valójában nem kevesebbről volt szó, ennek a komédiásnak halála, aki életében legfeljebb 32 frankot keresett havonta, megbuktatja-e az ultraminisztériumot és fejét Mosca grófot. Amikor a fejedelem értesült Giletti haláláról, felborzolva a hercegné függetlenségétől és önállóságától, elrendelte Rassi államügyésznek, úgy vezesse a pert, mintha csak egy liberálisról lenne szó. Közben Fabrizio azt hitte, olyan előkelő ember, mint ő, a törvény felett áll, nem számolt azzal, hogy azokban az országokban, ahol a nagy neveket nem érheti büntetés, a cselszövőknek minden sikerül, még a nagyok ellenében is. Lodovico-nak gyakran emlegette teljes ártatlanságát, melyet nem sokára hivatalosan is megállapítanak. Legfőbb érve az volt, hogy nem bűnös. Lodovico egy nap ezt felelte neki. Nem éltem, hogy excellenza, aki olyan okos és annyit tud, miért töri magát, hogy ilyeneket mondjon nekem, legalázatosabb szolgájának. Excellenza túlságosan óvatos, ilyeneket az ember nyilvánosság előtt mond, vagy a törvényszéken. Ez az ember gyilkosnak tart, és mégis szeret, gondolta Fabrizio, és a felhők közül esett le. Három nappal Pepe elutazása után nagy meglepetésére óriási levelet kapott. Sejem fonállal zárták le, mint 14. Lajos korában, elolvasta a címet. Így szólt. Ő kegyelmessége főtisztelendő Monsignore Fabrizio del Dongónak, a Pármai Egyházmegye első érseki helynökének, kanonok úrnak, stb. Hát én még mindig ez vagyok? Ámult és nevetett Fabrizio. Landriani érsek levele a logika és a világosság remek műve volt. 19 teljes oldal a legpontosabban beszámolt mindenről, mit kavart fel Pármában Giletti halála. Ha Ney Marshall egy francia ezreddel megtámadja a várost, annak sem lehetett volna nagyobb hatása, írta a jó érsek. Nem számítva a hercegnét és engem, drága fiam, mindenki azt hiszi, hogy kedved kerekedett megölni Gilettit, a csepürágót. Ha valóban téged terhelne a sajnálatos eset, ilyesmit 200 arannyal és fél évi távolléttel lehet elhaltatni. De a Raverzi most ezzel az ürüggyel Mosca grófot akarja megbuktatni. A közvélemény nem a gyilkosság szörnyű bűnével vádolt téged, csak az ügyetlenséget, azaz inkább a kihívó viselkedést kéri számon, hogy nem egy buló, hitvány pimaszbérgyilkos segítségét vetted igénybe. Pontos szavakkal ismétlem neked a megjegyzéseket, amiket mindenfelől hallok, mert amióta ez a legnagyobb szerencsétlenség megtörtént, naponta felkeresem a város három legtekintélyesebb családját, hogy alkalmam legyen megvédeni téged. Soha nem hittem, hogy magasztosabb célra használhatom a csekély éges szólást, amivel az ég megajándékozott. Fabrizio szeméről lehult a hályog. A hercegné sok-sok levele sugárzott a szenvedélyes barátságtól, de soha nem árult el semmit. Megesküdött, hogy örökre elhagyja Pármát, ha Fabrizio hamarosan nem térhet vissza diadalmasan. A gróf mindent megtesz, érted, írta abban a levélben, mely az érsek levelével egyszerre érkezett. Mindent, amit csak ember megtehet. Engem pedig dicséretes kalandod teljesen megváltoztatott. Olyan fösvény lettem, mint Tombone bankár. Embereimet elbocsátottam, még ennél is többet tettem. A grófnak lediktáltam vagyonom leltárát, azt hittem gazdagabb vagyok. A kitűnő Pietra Nera gróf halála után, zárójelben megjegyzem, inkább őt bosszulhattad volna meg, mint hogy kiállsz egy ilyen Gilettivel. 1200 lira évi jövedelmem és 5000 frank adósságom maradt. Többek között emlékszem például arra, hogy 2,5 tucat Párizsból hozatott fehér szatén cipőm volt, de csak egyetlen olyan cipőm, amelyben utcára mehettem. Már-már úgy döntöttem, hogy felhasználom a 300000 frankot, a herceg hagyatékát, melyet teljes egészében egy pompázatos síremlékre akartam fordítani. Különben Raverzi Márkini a legnagyobb ellenséged, vagyis az enyém. Ha unatkoznál Bolognában, csak üzenj és oda megyek. Itt küldök négy újabb váltót, stb. Stb. A hercegné egyetlen szóval sem írta meg Fabriciónak, hogyan ítélik meg ügyét Pármában. Mindenekelőtt vigasztalni akarta a fiút, és különben is úgy érezte, egy Giletti-féle szánalmas alak halála nem róható fel komolyan egy Del Dongónak. Őseink hány Gilettit küldtek a pokolra, mondta a grófnak, és senkinek nem jutott eszébe, hogy szemrehányást tegyen ezért. Fabrizio meghökkenve most először sejtette meg, mi a valóság, és figyelmesen áttanulmányozta az érsek levelét. Sajnos még az érsek is azt hitte, hogy jobban belekeveredett a gyilkosságba. Fabrizio megértette, hogy Raverzi Márkini legfőként azért diadalmaskodhatik, mert nem találják a végzetes verekedés szemtanúit. Az az inas, aki a verekedés hírét elsőnek vitte meg Pármába, a harc perceiben a szanginyai fogadóban volt. A kis Marietta és az öreg asszony, aki anyjának nevezte magát, eltűnt. És a Vetturinót, aki a kocsit vezette, Raverzi Márkini megvásárolta, s az most szörnyűséges vallomást tett. Jól lehet, a pert a legmélyebb titok veszi körül, írta Derék érsek cicerói stílusban. S Rassi államügyész vezeti, akiről csak keresztény irgalomból nem mondok rosszat, de aki szerencséjét olyképpen alapozta meg, hogy a legnyomorultabb vádlottakra vetette magát, mint vizsla nyulakra, mondom, jól lehet Rassi, akinek aljasságát és ravasságát képzeletet nem túlozhatja eléggé, ez a Rassi vezeti a pert, és egy ingerült fejedelem bízta meg őt. Mégis elolvashattam a Vetturino három vallomását. Nagy szerencse, hogy a nyomorult ellenmondásokba keveredik, és most elmondom még azt is, hiszen érseki helynökömmel beszélek, aki halálom után egyházmegyém vezetője lesz. Magam elé rendeltem annak az egyházkerületnek plébánosát, ahol a tévejgő bűnös lakik. Bevallom neked, drága fiam, de úgy, mint gyónási titkot, hogy a plébános már tudja a Vetturino feleségétől, hány tallért kapott a Vetturino Raverzi Márkinétól. Nem merem állítani, hogy a Márkini azt követelte, rágalmazzon meg téged, de nagyon lehetséges. A tallérokat egy szerencsétlen pap adta át, akit nem éppen megtisztelő feladatokkal bíz meg a Márkiné, s akit már másodízben kellett eltiltanom a misézéstől. Nem fárasztalak azzal, hogy részletezzem több intézkedésemet, amikre joggal igényt tarthatsz, s ami mind kötelességem is. Egy kanonok, aki ugyanúgy a káptalan tagja, mint te, s jellemző rá, hogy kicsit túlságosan is érezteti, milyen nagy hatalmat jelent családjának vagyona, melynek Isten kegyelméből ő az egyedüli örököse. Ez a kanonok társad azt merészelte mondani Czurlagró belügyminiszter előtt, hogy ebben az ügyben kétségtelenül bebizonyult bűnösséged, a szerencsétlen Giletti meggyilkolásáról beszélt. Én magam elé rendeltem őt, és három érseki helynököm, udvari lelkészem és két véletlenül a várószobában tartózkodó plébánosom előtt felszólítottam, közölje velünk testvéreivel, milyen adatok alapján fordult teljes meggyőződéssel, ahogyan hírezteli, egyik társa ellen a káptalamban. A szerencsétlen csak néhány erőtlen szólamot dadogott, mire mindannyian rátámadtak, s bár én nem éreztem szükségét, hogy tovább dorgáljam, ő felzokogott, és fültanúi lehettünk mélységes tévedése, tökéletes elismerésének, mire én teljes titoktartást ígértem neki a magam nevében, s mindazokéban, akik a beszélgetésnél jelen voltak, azzal az egyetlen feltétellel, hogy minden igyekezetével eloszlatja a rossz hatást, amit két hét óta elhangzó megjegyzései kelthettek. Nem ismétlem el neked, drága fiam, amit már régen tudhatsz, azt, hogy a 34 paraszt közül, akiket Moszkva gróf az ásatásnál alkalmazott, s akikről Raverzi Márkini azt állítja, hogy te fogadtad fel őket a merénylethez, szóval, hogy a parasztok közül 32 az árok mélyén dolgozott munkájába merült el, amikor te felkaptad a vadászkést, s életedet védted a váratlanul rád támadó férfival szemben. Az a két paraszt pedig, aki nem tartózkodott az árokban, oda kiáltotta többinek, megölik a monsignorit. Már ez az egyetlen kiáltás is ragyogóan bizonyítja ártatlanságodat, és mi történik? Rassi államügyész azt mondja, hogy a két paraszt eltűnt, előkerítettek 8 parasztot azok közül, akik az árokban dolgoztak, és 6 kijelentette, hogy ők hallották a kiáltást, megölik a monsignorit. Közvetett úton tudom, hogy 5. kihallgatásukon, mely tegnap este történt, 5 már azt mondták, nem emlékeznek rá tisztán. Ők maguk hallották ki a kiáltást, vagy csak valamelyik társuk mondta nekik. Megparancsoltam, tudják meg, hová valók ezek a földmunkások, s plébánosok majd megérteti velük, elkárhoznak, ha néhány tallérért az igazság meghamisítására vállalkoznak. A derék érsek véget nem érő részletekbe bonyolódott. Részletező stílusát olvasói abból a töredékből is elképzelhetik, amit éppen most idéztem. Landriani érsek ezután latinul folytatta levelét, és ezt írta. Az a támadás semmi más, mint kísérlet a minisztérium megbuktatására. Ha téged elítélnek, csak gályára vagy halálra ítélhetnek, ebben az esetben közbe lépek és érseki szószéken magasságából hirdetem ki, tudom, hogy ártatlan vagy, tudom, hogy egyszerűen az életedet védted egy brigantival szemben, s végül, hogy én parancsoltam neked, addig nem jöhetsz vissza Pármában, míg Pármában ellenségeid diadalmaskodnak. Sőt, azt tervezem, hogy az államügyészt is megbélyegzem, ahogyan megérdemli. Ezt az embert ugyanolyan sokan gyűlölik, amilyen kevesen becsülik. De amikor az államügyész kihirdeti az igazságtalan ítéletet, San Severina hercegné egy nappal előbb már elhagyja Pármát, talán a pármai államot is, és ebben az esetben kétségtelen, hogy a gróf lemond. Ezután nyilvánvalóan Fabio Conti tábornok kerül a minisztérium élére, és Raverzi Marchini diadalmaskodhatik. A te ügyedet az súlyosbítja, hogy nem bíz meg egyetlen jól tájékozott embert sem, aki olyan intézkedéseket tehetne, melyekkel be lehetne bizonyítani ártatlanságodat, és meghiúsítani a kísérleteket, hogy a tanúkat megvesztegessék. A gróf azt hiszi, ő tölti be ezt a szerepet, de ő túlságosan nagy úr ahhoz, hogy bizonyos részletekkel foglalkozzék, sőt, mint a rendőrségi miniszterének, neki már az első pillanatokban a legszigorúbb parancsokat kellett kiadnia ellened. S végül, merje meg kimondani, felséges uralkodónk bűnösnek tart, vagy legalábbis úgy tesz, mintha ezt hinné, s kissé keményen kezeli az ügyet. Ezeket a szavakat felséges uralkodónk, és úgy tesz, mintha ezt hinné, görögül írta, s Fabrizio mélységes szeretettel gondolt az érsekre, hogy ezeket a szavakat lemerte írni. A levélből zsebkésével kivágta ezt a sort, és rögtön megsemmisítette. Fabrizio 20-szor is megszakította a levél olvasását, szenvedélyes hála a valósággal felkavarta. Azonnal válaszolt, 8 oldalas levelet írt, gyakran fel kellett emelnie fejét, hogy könnyei ne hulljanak le a levélpapírra. Másnap, amikor már le akarta pecsételni a levelet, egyszer nagyon világiasnak érezte hangját. Latinul írom meg, erényes érsekem így illendőbbnek fogja tartani. De még Cicérót utánzó, szép, hosszú latin mondatokat igyekezett szerkeszteni, eszébe jutott, hogy egy alkalommal az érsek Napóleonról beszélve tüntetően Buonapartének nevezte őt. Megindultsága, mely tegnap óta megkönnyeztette, ebben a pillanatban elmúlt. Ó, Itália királya, kiáltotta. Életedben annyian esküdtek neked hűséget, bennem ez a hűség halálod után is él. Szeret engem, persze, hogy szeret, de csak azért, mert Del Dongo vagyok, és ő egy kispolgárfia. Hogy szép olasz levele ne vesszen kárba, Fabrizio itt-ott néhány elkerülhetetlen változtatást végzett rajta, és megcímezte Mosca grófnak. Még ugyanezen a napon Fabrizio az utcán a kis Mariettába botlott. A lány elpirult az örömtől, intett neki, hogy kövesse, de lecsatlakoznék hozzá. Sietve befordult egy néptelen árkád sorba, itt még mélyebbre húzta a fekete csipkét, mely a bolonyai divat szerint beburkolt a fejét, így senki nem ismerhette meg. Majd gyorsan hátrafordult. Mi történt, maga így szabadon járhat az utcán? Kérdezte Fabrizio. A fiú elmondott mindent. Ó, Istenem, Ferrarában volt, pedig mennyit kerestem ott. Tudja, hogy összeveztem az öreg asszonnyal, mert Velencébe akart vinni, és én jól tudtam, hogy maga nem mehet oda. Maga rákerült Ausztria fekete listájára. Eladtam aranynyakláncomat, hogy Bolognába jöhessek, mert megéreztem, itt ér a boldogság, hogy találkozunk. De az öregasszony 2 nap múlva utánam jött, nem is hívom most hozzánk, a Macsia megint csak utálatosan kunyerálna, és én ezt annyira szégyellem. Nagyon kényelmesen éltünk azóta a szerencsétlen napóta, még negyedét sem költöttük el annak a pénznek, amit magától kaptunk. De a Pellegrino fogadóba sem szeretnék elmenni magához, és nyilvánosan mutatkozni. Béreljen talán kis szobát valamelyik néptelen utcában és az Ave Mária órájában, amikor besötétedik, itt leszek ugyanezek alatt az árkádok alatt. Ahogyan ezt kimondta, elfutott.